Достоевский. Роскорнифог. Motto. Ha nem akar jól menni, muszáj kicsit szenvedni. Muszáj szenvedni, muszáj szenvedni. Első fejezet. Egy fiatal ember ment végig a Korszki prospekten egy poros forró júliusi reggelen, az Enni vámház irányában, lent a folyóparton, ahol már az 5. kormányzóság hivatalnokai kezdődtek. Jó reggelt, bátyuskám! Fiedics Nikomir kiáltotta jó ízűen a háta mögött egy hang. Kutyka megfordult nevét hallva, de nem felelt rögtön. Hol is hallottam, én tűnődött magában, hogy a tüdővészesek haláluk előtt jobban érzik magukat, mosolyognak, jobbára történeteket mondanak el. Talán megbékélnek a sorsukkal. Ezt csak egy pillanatig gondoltak Kióla, aztán nevetségesnek találta az egészet. Köpök rá, suttogta halvány mosolyjal, és még a kezével is tette egy mozdulatot, mintha csitítani akarna valakit. A beszélő közben közelebb jött. Á, Petrics Nabukoszma, fogadjunk, hogy nem emlékszik rám. Á, hogy is emlékezne, hogy is. Pedig Porfirovna Agászja beszélt önről, galambocskám, még meg is invitálta, hehehe, hiszen tudja, a dohánytőzsde, na igen. De különben Agocska igazán szereti önt, csak hát ő olyan, hiszen tetszik tudni. Kuropintyó, akvaszka és a többi, mint ahogy rólunk mondják a Norszki kormányzóságban. De azért tiszt, méghozzá élelmezési tette hozzá bizonyos tisztelettel, amit mindketten észrevettek. Roskornyifog nagyon is észrevette ezt a mozdulatot. Ezt a tiszteletet, és az az érzése volt, hogy Kiekbaljakov is észrevette, hogy ő észrevette. Már nagyon is vidám vagy, gondolta magában, és elsötétült. Kremja azonban tovább fecsegett, de nem vette le a szemét Akfanisztovics Rudolfról. Hát persze, maguk börtokosak, mondta, nem minden elismerés nélkül. Tudja, galambocskám, hiszen nekem mindegy is. Maguk mindig csak gondolkodnak, és káposztalevest esznek. Honnan az ördögből szedik azt a káposztalevest dörmögött? Na de sietek. Apropó, hogy el ne felejtsem, de igazán, maga is azt hiszi, hogy a teremtés kezdetén a vég okok. Szóval nekem Nekri Kocskov említette ezt, hogy bizonyos körülmények között, hiszen tudja? Tudom, mondta Roskornyifog nyerse. Hát én őszintén szólva úgy képzelem, ha vannak is végokok vagy végtelenség, mit bánom én? Kérem, a párhuzamos vonalak csak találkoznak egyszer, nem igaz? De bizony találkoznak, még köszönnek is egymásnak, kezet fognak. Akkor hát minek az egész? Kérdem én öntől. Rocsmir Kivtovlonovics Mátya, kedves galambocskám, de most igazán sietek, au revoir. Roskornyifog utána nézett. Először a nyakát, mondta fájdalmasan. Aztán kicsit megforgatom, kicsit jobbra a hegyével a gyomra felé, és nyugodtan, nem sietve, felmetélem. De miért nem esik jól nekem ez a gondolat, hogy jobbra a hegyével? Miért tartom ezt szokatlannak legalábbis? Úgy látszik, kicsit ideges vagyok. Második fejezet. E beszélgetés után 2 nappal Roskornyifog felkelt, hogy meglátogassa Libidinovnát. Dostojevszkij, Roskornyifog, folytatás. Lent a kapu alatt palánkokat raktak egymásra. Egy kancsal munkásféle ember bőrzubbonyban, aki úgy látszik kicsit be volt rúgva, és valami dalt dúdolt. Még meg is állt, hogy végig várja. A szomszédból veszekedés hallatszott. Kátya, te ördög, sipitozott a vénasszony. Ki a szállásból, ki a szállásból? Valami repült a levegőben, közel csapott le. Egy fél papucs. Siránkozó gyerekhang vegyült a lármába. De Mátyuska, hiszen Jekatyerinovna is. Mátyuska az Isten szerelmére, gondoljon az üdvösségére. Hirtelen elhallgatott a lárma, mintha elvágták volna, mintha valaki betette volna az ajtót. Hogyne, majd éppen a rendőrség, dör mögött egy hang. Roskornyifog Ferdén elmosolyodott, halványan, betegesen. Mi az? Hökkent meg hirtelen. Csak nem felejtettem el Kolmikovnak szólni, hogy Dunyocska is.
De milyen ideges vagyok, tette hozzá merengve, miközben a káposztavágó késnyelét háromszor egyforma ütemben beledöfte a vénasszony hasába. Olyan, mint a főzelék villant át rajta, de csak egy pillanatra. A test előre gurult, rossz kornyi fog, gyanakodva nézte. Forró gyermekies hála öntött el, érezte, hogy valami soha el nem múló változás veszi hatalmába. Hát ilyen, tette hozzá később, de csak nem vagyok beteg, aztán megnyugtatta magát. Harmadik fejezet. Ugyanakkor a következő álmot látta rossz kornyi fog. Úgy volt, mintha ők ketten, Klebak Janovval együtt volnának gyerekek, és egy nagy sárga ház ötödik emeletén volnának az ablakokban, melynek üvegén zöld penész volt és légypettyek. És ekkor Mátya egyszerre csak elkezdte nyomni kifelé Klebak Janovot, és csak nyomta kifelé az ablakon, és Klebak Janov csak kiabált, hogy nem bírja, és Mátya nyomta tovább, és Kutyka húzta alulról a Klebak Janovnak a fejét. És már olyan hosszúra kihúzták őt, hogy leért a második emeletre, de még élt, és siránkozott. 5 méter hosszúra kihúzott szemekkel nyögve, hogy csak Szemjonovnát ne bántsák, és rossz kornyi fog érezte, hogy ezt nem szabad, nem lehet, de mégis húznia kellett, és ekkor Klebak Janov egyszerre elszakadt derékban, egy nyers, süket hangot adva. Hideg veríték ütötte ki a homlokát. Halkan zokogni kezdett, tudta, hogy innen kezdve valami új, valami más dolog kezdődik, ami eddig még nem volt. De ennek a más, ennek az új dolognak a leírása már nem tartozott az ő eddigi életéhez. Az ő eddigi élete ezzel végérvényesen és örökre lezáródott.